István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ellenzék győzelme a demokrácia győzelme, reagált a vasárnapi országgyűlési választások eredményére Barack Obama volt amerikai elnök magyar idő szerint hétfőn hajnalban. A közösségi médiában közzétett üzenetében Obama azt írta, ez a demokrácia győzelme nem csak Európában, hanem az egész világban. A magyarországi parlamenti választás eredményeire reagálva Szlovákiában kormányzati és ellenzéki politikusok egyaránt a kétoldalú kapcsolatok magas szintjének megtartása és megerősítése iránti reményüket fejezték ki vasárnap éjjel kiadott állásfoglalásaikban. Péter Pellegrini szlovák államfő a köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint meggyőződését fejezte ki, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok megtartják azt a magas szintet, amely az utóbbi évek során kialakult. Robert Fico szlovák kormányfő gratulált a választásokon elért eredményéhez a leendő új magyar miniszterelnöknek, akivel, mint fogalmazott, készen áll az intenzív együttműködésre, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Hozzátette, a szlovák kormány céljai változatlanok. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében gratulált hétfőre virradó éjszaka a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a Tisza pártnak és Magyar Péternek az országgyűlési választáson aratott győzelméhez. Kelemen Hunor a közösségi oldalán kiemelte, rekordmagas részvétel mellett zajlott a magyarországi választás. A magyarok határon innen és túl nagy számban éltek a döntés jogával. Az RMDS elnöke a magyarországi választási kampányban a Fidesz-KDNP-t támogatta, felszólalt a Fidesz-Debreceni kampány rendezvényén is. Az Erdélyi Krónika hírportálnak adott heti interjújában kifejtette. Az RMDS a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat, a könnyített honosítás, az identitáshoz kapcsolódó intézmények, a sportra és a gazdaságra is kiterjedő támogatási rendszerek kiépítése miatt foglalt állást a Fidesz-KDNP támogatása mellett. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az országgyűlési választáson 99,96%-os feldolgozottságnál a részvételi arány 79,56% volt. Ez azt jelenti, hogy 5.984.617 ember ment el szavazni. A 98,94%-os feldolgozottság szerint a Tisza párt a parlamentben 138 mandátumot szerzett, a Fidesz-KDNP pártszövetség 55 mandátumot kapott, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 mandátumot szerzett. Vételkörzetünkben Borsodabói-Zemplén vármegye 1-es és 2-es számú választókerületében a Tisza párt jelöltjei győztek. A 3-as számú választókerületben Ószt-Székhellyel dr. Csuszda Gábor a Fidesz-KDNP jelöltje győzött. Szintén Borsodabói-Zemplén vármegye 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es számú választókerületében a Tisza jelöltjei győztek. Heves vármegye mindhárom választókerületében szintén a Tisza jelöltjei győztek. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az 1-es, a 2-es és a 4-es választókerületben a Tisza jelöltjei győztek, míg a 3-as számú egyéni választókerületben Karcag-Székhellyel F. Kovács Sándor a Fidesz-KDNP jelöltje került ki győztesen. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az 1-es, a 2-es és a 3-as számú egyéni választókerületekben a Tisza jelöltjei győztek, míg a 4-es, az 5-ös és a 6-os kerületekben a Fidesz-KDNP jelöltjei arattak győzelmet. Hajdú-Bihar vármegye 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös és 6-os egyéni választókerületében a Tisza jelöltjei kerültek ki győztesen, míg a 4-es számú egyéni választókerületben Berettyó-Újfalu székhellyel dr. Vitányi István a Fidesz-KDNP jelöltje győzött. 12 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 5, szombaton 1, vasárnap 3 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Végül az időjárásról. Délelőtt változó vastagságú, poros fátyol felhőzet szűri a napsütést, illetve takarhatja a napot. Délutántól délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik. Legfeljebb estétől fordulhat elő kisebb záporeső, főként hazánk délnyugati felén. A keleti szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 15 és 21 fok között valószínű. Késő este 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Viga Gyula, etnográfust. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget, a meghívást.
Javaslom, hogy ismerjük is meg az Ön életútját. Ha a pályaválasztásra gondolok, akkor meddig kell visszamennünk az időbe? Mikor alakult ki Önben először a gondolat, hogy mi szeretne lenni, ha majd nagy lesz?
A családi legendárium szerint 8-9 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy múzeumban fogok dolgozni, és hogy régész leszek. Ez mindenkit meglepett, mert hogy senki nem volt a családban jószerével. Második vagyok a apa és anyanyágon együtt, aki egyetemre járt, tehát igazából nem volt hagyománya egyáltalán a tanulásnak sem ebben az értelemben, nem hogy ennek a szakmának. Aztán ez úgy megmaradt bennem tulajdonképpen, ennek ellenére én Debrecenben egy dohánypari technikumban érettségiztem, mivel az édesanyám jó részt egyedül nevelt, és tehát az volt a tét, hogy legyen egy mesterségem, hogyha nem vesznek fel egyetemre, de hál' Istennek kiváló tanáraim voltak és fölvettek, amiben nyilván belejátszhatott az a segítség is, amiben az esetben, hogy azzal a nagy F betűvel azt jelezte a felvételi papíron, ugye, hogy az ember fizikai dolgozónak a gyermeke, ami ugye nem volt hátrány, mondjuk meg őszintén, talán a utódok eldöntik, hogy megérdemeltem ezt a lehetőséget, vagy sem, én igyekeztem mindent megtenni érte, hogy ez működjön. És aztán gyakorlatilag Debrecenben kerültem egyetemre, ahol abban az évben nem indult magyar történelem szak, amire én felvételizhettem volna viszonylag belátható módon, hanem történelem földrajz szakra vettek föl, és egy évet katonáskodtam Hódmezővásárhelyen, ami egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos iskola volt egy csomó kiváló fiatal emberrel.
Emlékezetesek a katona történetek, a katona évek az ön életében is?
Igen, és most éppen nagy e-mailezésben vagyunk az egykori katonatársakkal már, akik még megvannak és élnek, és sokak elszörnyedve gondolnak ma is vissza arra, hogy mi volt és hogyan, és én nem emlékszem erre, én arra emlékszem, hogy persze hát nem volt egyszer az első egy-két hónap, viszont kiváló emberekkel voltam együtt, akiktől rettentő sokat tanultam, ugye akár Palóc falusi gyerektől, ugye belvárosi dörzsölt vagányokig, tehát irodalomban és egyebekben. Számomra ez egy nagyon komoly iskola volt.
És aztán a katona évek után hogyan folytatódott az ön pályája?
Ez akkor kötelező volt 11 hónapot szolgálni mindenkinek az egyetemi felvételi után, akinek nem volt fél lába esetleg, vagy hasonló problémája, hogy az mindenkit elvittek 11 hónapra, és akkor várt engem az egyetem, ahol első évben történelmi földrajzszakra jártam, és a második évben ugye leadtam a földrajzot, és a néprajzszakot vettem föl, ahol Bunda Béla professzorunk megszerettette velem abszolút az etnográfiát, egy idő után már föl nem merült a régész a dolga. Pontosabban az merült föl, hogy végtel is azért a két mesterség abban az értelmezésben, ahogy én máig gondolkodom, tulajdonképpen összeér csak módszerében más a történet, de maga a vizsgált, hogy mondjam, téma, az a kultúra, azok az egymás váltó közösségek, amelyeket ezek a disziplinák vizsgálnak, azok igazából, hogy mondjam, ugyanannak a részei, csak a hozzávaló közelítés a különböző mesterségeknek eszköztára különbözik egymástól.
Etnográfia és etnográfus, így mutattam be önt, mint etnográfus. Sokszor használjuk ezeket a fogalmakat, na de mit is jelent egészen pontosan az etnográfia, és mit kell tennie annak, aki etnográfus?
Tulajdonképpen a hagyományos értelemben ugye az etnográfus az valójában a hagyományos kultúra leginkább tárgyi részével vonatkozásáival, az anyagi kultúrával foglalkozik, ugye paralel a folkloristával, aki ennek a szellemi javait, összefüggéseit vizsgálja. Aztán a 1930-as évek végétől, 40-es évektől jelenik meg az a társadalom néprajz, ugye, amelyik már a szociális kultúrának a vizsgálatára szorítkozik. Most ez a legerősebb, hozzáteszem egyébként a mai időszak. Ez a vonulat a legerőteljesebb. Ez a jelen kutatás, ugye, vagy kortárs kutatás, ez jó szerével áthajlott már az antropológiának a figyelmébe. Nyugodtan azt mondhatom, hogy olyan fajta etnográfus, aki már csak tárgyi kultúrával foglalkozik, alig van, mert hogy eltűnik, és igazából morzsáiban, töredékeiben kutatható az a fajta anyagi kultúra, ami mondjuk engem foglalkoztatott. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen persze feladata, hiszen ha belegondolunk, hát az ókori görögöknek a kultúráját és önálló disziplina vizsgálja, tehát én értelemben minden korszakban ugye megvan a létjogosultsága az ilyenfajta érdeklődésnek, figyelemnek, de nyugodtan azt merem mondani, hogy az elmúlt jó emberöltő alatt, főleg 990 óta erőteljesen megfordult ebben az értelemben a néprajzi érdeklődés, a néprajzi figyelem, és majd a fiatalok inkább antropológusok lesznek, és kevésbé mondjuk etnográfusok például. Tulajdonképpen az egyetemen szakosodtunk már, a Gunda mesterünknek ez volt az elvárása, tehát általában úgy működött, hogy akik történészek voltak, azok etnográfusok lettek, inkább az anyagi műveltséggel, annak történeti lehetőségeivel foglalkoztak, és a magyar szakosok, akik irodalmat, nyelvészetet tanultak, ők lettek inkább folkloristák, tehát bennem az értelemben oszlott meg. Más volt akkor a világ, hiszen 5 éves korunkra ugye gyakorlatilag Gunda mindenkiről tudta, hogy ki hol fog dolgozni, és mindenkinek volt munkahelye. Tulajdonképpen olyannyira, hogy én már az 5. évet itt töltöttem, a Miskolci Múzeumban, Szabadfalvi József révén, és itt a szemben az egykori Zrínyi gimnáziumban, ugye a mai Lévaiban végeztem azt a kötelező tanítási gyakorlatot, Ádám Katalin tanárnőnél nyugodjon, amit ugye 18 órát muszáj volt, kénytelen voltam ugye a történelem szakomokán teljesíteni.
Ide került Miskolcra az egyetem elvégzése után. A Miskolci Herman Ottó Múzeumba?
Így van, de ezt tudni kell azt, hogy Szabadfalvi József nekem tanárom volt, ő 25 éves egyetemi pályafutás után jött Miskolcra múzeumigazgatónak 1973-ban, és tulajdonképpen évente egymás után hozta ki a volt hallgatóit, szegények közülük többen elmentek, Dobrosi István, aki ugyancsak néprajzszakot végzett eredetileg, a felesége Fügedi Márta, a Kunternő, így került ide Veres László, aki sokáig megyei múzeumigazgató volt, és így jöttem én is. Ő nagyon tudatosan építkezett, és igazából azt kell mondanom, hogy a 70-es évek derekától kezdve egy igazi nagy fölfutás, egy virágkora volt a Miskolci Múzeumnak, és a megyei múzeumügynek is, hiszen Szabadfalvi nagyon figyelt arra, hogy minden történeti tájegységnek egy saját kis gyűjteménye, saját kis intézménye legyen, amelyik nem csak a gyűjtő munkára és nem csak a tárgyi örökségnek a figyelmére szorítkozott, hanem egy olyan intézmény volt, amelyik honismereti mozgalomtól kezdve mindenfajta öntevékeny tanárembereket és gyűjtőket, egyebeket összefogott. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége volt, hogy hát most nincsen már ebben az értelemben megyei múzeum szervezet, megszüntették ezt a fajta összetartó erőt, amit 1963-tól jelentettek a megyei múzeumok.
A Miskolci Herman Ottó Múzeum pedig az ön személyes életében is egy nagyon fontos intézmény lett, hiszen több évtizeden keresztül dolgozott itt, sőt, innen ment nyugdíjba is.
Innen mentem nyugdíjba 2012. októberében. Én 60 évesen ott hagytam a múzeumot, hiszen minden átalakult, megváltozott, előző igazgatóm nyugdíjba ment, egy kicsit én voltam helyettese, és teljesen egyértelmű volt számomra, hogy az a fajta váltás, ami következik, az már nem az én feladatom. Az más kérdés, hogy kicsit persze csalódott voltam, hiszen azt gondoltam, hogy az embernek legalább a félárású egyetemi tanári pozíciója megmaradhat, ugye, de hát a mostani nyugdíjrendelet ezt nem engedi meg. Viszont annyiban azért mégiscsak visszakanyarodtam a mesterségemhez, bár közben is nyugdíjasként is sokat dolgozhattam, hiszen szerkesztem például az etnográfiát, a szakmámnak a központi folyóirata, hogy nyugodtan azt mondhatom, hogy hosszú hívások és csábítás után elszegődtem a Pécsi Egyetemre, tehát fölfüggesztettem a nyugdíjamat, úgyhogy professzor vagyok a Pécsi Egyetemen, és hogyha még lesz erőm meg energiám, akkor még azért talán egy darabig a fiatalokkal foglalkozhatok.
Beszéljünk még a múzeumi évekről, hiszen az a sok-sok évtized, amelyet a Miskolci Herman Ottó Múzeumban töltött és dolgozott, hát az megérdemli, hogy részletezzük azokat a tudományos kutatási területeket, amelyekkel ön sokáig foglalkozott. Melyek voltak ezek a tudományos részterületek, kutatási területek?
Igen, én azt szoktam mondani, hogy nagyon furcsa igazából ilyen módon is az embernek az élete, tehát én hiszek abban, hogy valami, valaki rendezi tulajdonképpen sok tekintetben az életünket, hiszen mindig elém kerültek az újabb témák, tehát talán nem is kerestem, hanem úgy fölbukkantak. Ugye ez a klasszikus, amit ugyancsak szívesen emlegetünk sokan, hogy ugye szóval azt mondják, hogy ugye új ajtó vagy új ablak nyílik az ember előtt, amikor egybe zárul, de én azt gondolom, hogy ezt a legcsodálatosabban ugye Adi fogalmazza meg, aki azt írja ugye gyönyörű versében, hogy mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Én hiszek ebben, hogy van ilyen módon egyfajta elrendelés az embernek az életében, hogy ne kerüljen meg az alapkérdését. Tulajdonképpen a Miskolc és az egész megyénk ilyen szempontból egyébként számára ez egy igazi kincses bánya, hiszen csak abba belegondolva, ugye, hogy mennyire változatos, sokféle adottságú táj, az emberi alkalmazkodásnak mennyiféle változata, amiért rendelkezéssel, hogy mennyire más mondjuk a Bükkvidéken, mint a Bodrog köz például. Tehát ugye ez önmagában kínálja a feladatokat, hozzátéve azt is, hogy itt azért már a 19. század derekától kezdve a sajóvidéki, sajómenti szénbányászattal, vasúttal, egyebek már eleve ugye nem csak parasztok éltek, hanem egyfajta, azt mondtuk hosszú időn keresztül, hogy a két laki munkásság, akik mondjuk dolgoztak az Ózdi vasgyárban, vagy a Lenin kohászati művekben, és amikor hazamentek hajnalban, vagy kora reggel a munkából, akkor nem aludni mentek, hanem megfogták a kapát, és kimentek a szőlőt megkapálni. Tehát igazából itt azt lehet mondani, hogy ezek másképp voltak parasztok már eleve, mint a jászságiak, vagy a hagykonságiak és egyebek. Hát ez az egyik dolog, a másik, és nem fogom mindent persze végsorolni. Másik az, hogy például itt azért a szilalmi határ megvonása nagyon sajátos helyzetet teremtett, ugye, hiszen gyakorlatilag mondjuk gondoljuk Gömörre, ahol délen csak 21 falu maradt igazából a anyaországnak a határain belül, ami önmagában ugye azt is jelzi, hogy amíg a déli rész a Sajóvölgyén egy alapvetően mezőgazdálkodó érszén, addig fölfelé, ahogy haladunk például Gömörbe, ott már ugye szlovák meg német telepes iparos falvak vannak, tehát gyakorlatilag kínálja ezt a fajta mozgást, ezt a fajta áthallást, egymásra hatást a különböző népcsoportok között. Tehát rengeteg ilyen volt, és ezért is ez is adta az ötletet annak idején. Gunther nővel szerveztünk először egy igazán komoly nemzetközének mondható konferenciát 1984-ben, interetnikus kapcsolatok Észak-Kelet Magyarországon címmel, ami kifejezetten ezt a problematikát járta körül, hogy mondjuk például a bükki szlovákoknak a művelsége az hogyan ér össze mondjuk a bükkai magyar falvaknak a művelségével. Tehát ilyen módon mindig új témák jöttek föl a kisállattartás történetétől kezdve, aztán ami leginkább is, ami máig bennem maradt és máig feladatot jelent, és ebből szereztem aztán doktori fokozatot, már úgy értem PhD fokozatot, ebből habilitáltam, és ebből szereztem akadémia doktori címet, hogy a Kárpát-medence különböző tájai között milyen fajta gazdasági kapcsolatok léteztek éppen az eltérő tájadottságnak megfelelően, és ezek a gazdasági kapcsolatok, ezek miféle művelségi folyamatokat és elemeket hordoztak magukkal. Tehát valójában ezek voltak a meghatározók, de közben ugye hát rengeteg feladat a népművészet monográfia születésétől kezdve. Szabadfalvi József jó voltából, aki nyilván észrevett, hogy van türelmem, meg szeretett bennem az ilyen munkához, segédszerkesztőként 1980-tól kezdve gyakorlatilag szerkesztettem a múzeum kiadványnak jó részét, de ez a fajta tudományszervező tevékenység számomra ma is nagyon sokat jelent, és az, hogy az etnográfia szerkesztőjeként fiatalokkal, akár doktorantusokkal, egyebekkel napi kapcsolatban vagyok, ez egy csodálatosan nagy lehetőség, nagy dolog számomra.
Kutatásai közül még részletezzük mondjuk a pálinka történetével kapcsolatos kutatásait, hiszen nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain erről a témakörről, sőt, a magyósággal kapcsolatos megfigyeléseit is, kutatásait, amelyet éppen kedves feleségével együtt végeznek.
Ez így van, hát ennek igazából a feleségem, a második feleségem, hogy pontos legyek, hogy a Viszocki Anna a gazdája, én ebben igazából csak segítkezem. Hozzám olyan a bodrok köz, ami leginkább közel áll. Elsősorban kezdetben a szlovákiai oldalt kutattam, amelyik egy meglehetősen elhanyagolt térség, máig az valójában. ennek is sokféle hozadéka, olyan tiszteletbeli boldog közé lettem már, például a cigányról jelent meg egy nagyon szép tanulmánykötet, aminek a kutatását én szerveztem, meg szerkesztője lettem. Most Pál Cimban hasonló módon dolgozunk egy hasonló néprajzi monográfián, de a szlovákiai oldalról is, ugye a Kisgéresről is, Nagy Tárkányról is megjelent egy tanulmánykötet, aminek ilyen módon a szervezője és szerkesztője lehettem. Tehát valójában tényleg csak azt megismételni, hogy mindig fölbukkantak újabb feladatok, és ezzel paralel persze hát nem elhanyagolható, és én ezt nagyon szeretem, és nagyon büszke vagyok, hogy nekem mindig fontos volt az előző generációknak az emléke, az eredményei. Mindig kerestem a barátságokat, kapcsolatokat. Lajos Árpáddal mondjuk, akit utolsó másfél évében még ismerhettem, és ugye a legfiatalabbként kerültem vele kapcsolatba, vagy akár máig, ugye kiváló nagy régész, mint a Pattai Pál, ugye, akinek például éppen az Zempléni harangokról megjelent könyvét gondozhattam például. Tehát ez azért, ez a fajta törődés mondjuk a szakmánkkal, ezért ez nekem mindig nagyon fontos volt.
Volt és van kedvenc kutatási területe? Olyan, amivel nagyon szeretett foglalkozni, amivel mindig kikapcsolódás volt foglalkozni, és nem is tűnt munkának, vagy fáradtságnak.
Igen, ez elsősorban az, amit futólag említettem, ugye ez a táji kapcsolatoknak a kérdése, hiszen hogyha belegondol, akkor a néprajz az több generáción keresztül úgy kezelte a hagyományos kultúrát, és úgy kezelte az egykori vidéki embert, mint aki bezárta maga falujába, és onnan nagyon, vagy csak nagyon ritkán mozdul ki, és én azt gondolom, hogy talán ezen sok mindent, nem magamnak természetesen, de talán az én munkáimban is sikerül sok mindent változtatni, ami egyszerűen, mint én úgy gondolom, hogy az egykor volt emberek életminőségét is megemeli. Tehát az, hogy mondjuk elmegy a falujából, tudja, hogy több helyre vásárba mehet, az nem csak világlátást jelent, hanem azt is természetesen, ugye, hogy több sikerrel tudja értékesíteni a portékáját, ami másfajta társadalmi mozgásokat tesz lehetővé. Tehát valójában én nem az archaikumok vonzottak soha, és nem a változatlanság a dologban, hanem éppen az, hogy mi minden meghajtója lehetett annak, ugye, hogy egy-egy, akár Isten háta mögötti közösség, az mégis ki tudott mozdulni, és világot látott, és hogy tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, ilyen módon a Kárpát-medence térségében azért nagyon kevés olyan reliktum terület maradt a 20. század végére, ugye, akik teljesen kívül lettek volna ezeken, akár hogyha még a moldvai csánkbokra gondolunk, és ugye hát azért az egész pontoszi térség, ugye a Kárpátok keleti oldalán azért egyfajta kapcsolatrendszert nyitott, nem beszélve a Regát irányába fönntartott kapcsolatokról, és rögtön hozzáteszem, hogy ez olyan szempontban is fontos, hogy itt azért nem csak magyar-magyar kapcsolatokról van szó, ugye, hanem azért a mi műveltségünk ilyen szempontból, hogy belegondolunk, legalábbis 2000 esztendeje, ugye, ameddig visszatudunk dolgokat követni, azóta mindig kapcsolatokról szólt, ugye, hol sztyeppei népekkel, hol bizánccal, hol románokkal és szlovákokkal, és hagyd ne soroljam. Hát igazából ilyen módon, ha azt mondom, hogy hagyományos népi kultúra, én akkor sem csak a magyar népi kultúrára gondolok, mert ez a magyar népi kultúra egyfajta regionális változata a Kárpát-medencei népi kultúráknak.
És munkásságát számos díjjal is elismerték.
Érdekes, azt hiszem, sokan vagyunk, hogy bár mindenki azt mondja, vagy azt szereti mondani, hogy ez nem számít, meg nem ezért csinálja, persze, hogy nem, de hát én azt gondolom, hogy senkinek nem mindegy azért az, hogyha időnként egyfajta visszajelzés kap, hogy tudnak arról a munkáról, amit végez. Szerintem ez mindenkinek fontos, és én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert hogy én azt kell mondanom, hogy mindenféle szakmai elismerést megkaphattam az életemet, tehát ami a múzeumi közgyűjteményi szakmának az elismerése, az mind elér engem valamilyen módon. Ez pedig valóban egyfajta betetőzés ennek az ügynek, és ennek egy egészen személyes oka is van, hiszen ugye a Puszki Társaság, én ennek egyik alapító tagja voltam, 1989-ben 11-en magammal hoztuk létre az alapjait, aztán a cégbírósági bejegyzés egyebek okán csak 91-ben lett hivatalos, jött létre a társaság, és gyakorlatilag lehetett részem abban, hogy a kiváló miskolci szobrászművész Varga Éva ezt a plakettet elkészítette, tehát hát ez ilyen módon visszakerült, vagy hazakerült, mondom, és föl is hívtam az Évát, amikor ugye megkaptam, hogy egy plakett visszatért Miskolcra, és azt is talán el kell még mondani, hogy maguk a személyiségek roppant érdekesek, ugye, tehát a Puszki Ferenc az apaja, és a fia a Puszki Károly, aki a márciusi ifjak egyikeként komoly szerepet vállalt a 48-49-es forradalom a szabadságharcban, miatt ugye gyakorlatilag menekülnie kellett, távol létében jár térképesen kivégezték, és csak a maga politikai és egyéb barátságainak és a kiváló fölkészültségének volt köszönhető, hogy Deák és köre hazahozta őt, hazahozott a Magyarországra. A Nemzeti Múzeumnak ugye főigazgatója lett, kiváló régészként, művészettörténészként egyéb, szóval egy olyan akadémia tagjaként egy olyan intézmény volt. Amihez képest ugye a fia Károly, a Charlie, ugye, ahogy nevezték a kortársak, nagyon rövid időt élt, 41-2 évet, és miközben egy kiváló művészettörténész volt, ugye olaszországi, angliai és egyéb neveltetés iskoláztatással, mindenféle zavaros dolgokba keveredett bele, ugye kiváló gyűjteményt hozott létre a itáliai és egyéb anyag fölvásárlásával, megvásárlásával a Nemzeti Múzeum számára, meg egyéb intézmények számára, és valami furcsa rossz hízű anyagi probléma támad, sokak szerint igazából a papának szóló politikai támadás áldozata lett, amit ő teljesen meghasonlott összehamat is öngyilkos lett 41 éves korában. El kell mondanom, hogy még volt egy lánya is a Puszkinnak, egy Rolikszéna nevű hölgy, aki régészként tevékenykedett, tehát valójában az egész családban otthon volt, jelen volt ez a fajta tevékenység.
Szívből gratulálok még egyszer önnek ehhez a Puszki Ferenc díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
És itt van most előttünk a díj az asztalon. Már megemlítette, hogy kiket ábrázol a díj, de legyen olyan kedves, írjuk le a hallgatóknak, hogyan néz ki ez a díj.
Valójában ez egy kettős portré, tehát az idősebb a Puszki Ferencnek és a Károlynak egy önálló portré, amit nagyon szépen egységbe fogalmazott és alkotott meg a Varga Éva. Tehát én gondolom, hogy valóban egy méltóság teljes dolog, ami azt is kifejezi, hogy évente két kitüntetést ad a Puszki Társaság. Az egyik ez a kvázi életművi, a Puszki Ferenc díj, a másik pedig a fiataloknak, 40 év alatti fiatal kutatóknak egyet, a Puszki Károly díjat, de ugyanazt a plakettet kapják mind a ketten. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog.
Jelenleg nyugdíjas éveit éli, de egyáltalán nem pihen, ha fogalmazhatok így, hiszen említette a Pécsi Egyetemen betöltött pozícióját, és gondolom, hogy számos munka, számos kutatás és újabb feladatok megtalálják önt.
Így van, és én nagyon remélem, és Isten adja, így maradjon még egy darabig, hogyha lehetőség van. Azt hiszem, hogy az ember ilyenkor már inkább azt érzi, hogy mennyi mindent nem végzett el, és mennyi minden maradt befejezetlen, de gyanítom, hogy így már néhány generáció volt engem megelőzően is.
Mindenkitől meg szoktam kérdezni kivétel nélkül, így ön sem lesz kivétel. Elgondolkodott már azon, és megfogalmazta már önmagának azt, hogy mit szeret és mit szeretett hivatásában, az etnográfusi hivatásban?
Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk ilyen szempontból eleve szerencsés, hogy van egyfajta közvetlen kontaktus az adatközlőkkel, tehát azokkal az előző generációkkal, hogy akik a maguk tudását, ismeretét átadják tulajdonképpen az embernek. Az más kérdés persze, hogy az is egy mesterség, és ugye figyelni kell arra, hogy az, amire emlékeznek, hiszen az emlékezet időnként csal, ugye az mennyire lehetett valóságos. Ugyanakkor én mindig úgy éltem meg az egyes feladataimat, hogy én mindig úgy, mint a belehelyezés, kezdtem volna abba a közegbe, tehát minthogyha részese lettem volna. És ennélkül én nem tudtam volna soha egy könyvet vagy cikket írni, hogy én ne úgy dolgozzak egy-egy témán, minthogyha magam is részese lennék a történetnek. És ez egy nagyon-nagyon kellemes jó érzés, és ahhoz, hogy mondjuk az egy ember egyáltalán egy tanulmányt megírni egyéb, az csak akkor működik, hogyha már elérte ezt a pozíciót, bele tudott helyezkedni ebbe a közegbe. És ez egy óriási öröm, tehát ilyen módon úgy gondolom, hogy én életemben sokkal több közösségnek, meg sokkal több korszaknak a részese voltam, mint amit egy emberként megélhettem a 20.-21. század fordulóján.
Dr. Viga Gyula etnográfusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánok.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hasonlókat kívánok önnek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. A 14. Leó beszéde a vasárnapi Regina Czöli imádság alkalmával. Leó pápa a békért tartott imavirrasztáson. Hagyjanak fel a fegyverek és a halál tervezésével. A vasárnapi eukarisztia elengedhetetlen a keresztény élet számára. Leó pápa a Regina Czöli imája. Húsvét második vasárnapján 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Regina Czöli elimádkozására összegyűlt híveket. Katekézisében kifejtette, hogy az eukarisztia ünneplésekor erőfeszítéseink Isten kegyelméből egyesülnek az egyetlen test Krisztus teste tagjainak cselekedeteiként, hozzájárulva az egész emberiséget átfogó egyetlen nagy üdvözítő terv megvalósításához. Beszédében a Szentatya kifejtette, hogy Tamás apostolnak a feltámadt Jézussal való találkozásából fakadt hitvallása, amely a legmagasabb rendű az egész negyedik evangéliumban. Én Uram, én Istenem.
Buona domenica, e ancora buona Pasqua.
A pápa a szép vasárnapot és ismételten boldog húsvétot kívánva köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget, emlékeztetve rá, hogy húsvét második vasárnapját Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasságnak szentelte. A Szentatya elmélkedését a Szent János könyvéből vett evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben a feltámadt Jézus megjelenik Tamás apostolnak. Ez 8 nappal húsvét után történik az egybegyűlt közösségben, ahol Tamás találkozik a mesterrel, aki arra kéri, hogy nézze meg a szögek nyomait, tegye kezét oldalsebébe és higgyen. Ez egy olyan jelenet, amely elgondolkoztat bennünket a feltámadottal való találkozásunkról. Hol találjuk őt meg? Hogyan ismerhetjük őt fel? Hogyan higgyünk? Tette fel a kérdéseket Leó pápa. Válaszában megállapította, hogy János evangelista, aki beszámol az eseményről, pontos útmutatásokat ad. Tamás a 8. napon az egybegyűlt közösségben találkozik Jézussal, és áldozata jeleiben ismeri fel őt.
Da questa esperienza scaturisce la sua professione di fede, la più alta di tutto il quarto Vangelo. Mio Signore e mio Dio.
Ebből a tapasztalatából fakad hitvallása, amely a legmagasabb rendű az egész negyedik evangéliumban. Én Uram, én Istenem. Természetesen nem mindig könnyű hinni. Nem volt könnyű Tamás számára, és nekünk sem az, fejtette ki Leó pápa, rámutatva, hogy hitünket táplálnunk és ápolnunk kell. Ezért a 8. napon, vagyis minden vasárnap az egyház arra hív minket, hogy tegyünk úgy, mint az első tanítványok, gyűjünk össze és ünnepeljük együtt az eukarisztiát. A Szent Misén meghallgatjuk Jézus szavait, imádkozunk, megvalljuk hitünket, megosztjuk Isten ajándékait a szeretetben, felajánljuk életünket egyesülve Krisztus áldozatával, táplálkozunk testéből és véréből, hogy azután mi is tanúi legyünk feltámadásának, ahogyan azt a mise szó is jelzi, vagyis küldetés, misszió, idézte 14. Leó pápa a katolikus egyház katekizmusának tanítását, miszerint a Szent Mise, amelyben az üdvösség misztériuma beteljesedik, a hívek küldetésével misszió végződik.
L'Eucaristia domenicale è indispensabile per la vita cristiana.
A vasárnapi eukarisztia elengedhetetlen a keresztény élet számára. A pápa utalt rá, hogy hétfőn indul afrikai apostoli útjára, és éppen az afrikai egyház első századainak vértanúi, az abitenei vértanúk hagytak ránk erről egy gyönyörű tanúságot. Amikor felajánlották nekik, hogy megkímélik életüket, ha lemondanak az eukarisztia ünnepléséről, azt válaszolták, hogy nem tudnak élni anélkül, hogy megünnepelnék az Úr napját. A Szentmisén táplálkozik és növekszik a hitünk. Erőfeszítéseink, korlátaink ellenére a Szentmisén Isten kegyelméből az egyetlen test, Krisztus teste tagjainak cselekedeteiként egyesülnek, az egész emberiséget átfogó, egyetlen nagy üdvözítő terv megvalósításában.
E attraverso l'Eucaristia che anche le nostre mani diventano mani del risorto, testimoni della sua presenza, della sua misericordia, della sua pace.
Az eukarisztia által a mi kezünk is a feltámadt kezeivé válik, tanúskodva jelenlétéről, irgalmáról, békéjéről, a munka, az áldozatok, a betegség, az évek múlásának jeleiben, amelyek gyakran a kezekbe vésődnek, csak úgy, mint egy simogatás, egy kézfogás, egy jótékonysági gesztus gyengétsége. Kedves testvéreim, mondta beszéde befejező részében Leó pápa, egy olyan világban, amelynek olyan nagy szüksége van a békére, ez arra kötelez bennünket, hogy minden eddiginél kitartóbban és hűségesebben vegyünk részt a feltámadt Jézussal való eukarisztikus találkozásunkon, hogy onnan a szeretet tanúiként és a kiengesztelődés hírnökeiként indulhassunk el. Segítsen nekünk ebben Szűz Mária, aki boldog, mert ő volt az első, aki hitt, anélkül, hogy látott volna.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa a békéért tartott imavirasztáson. Hagyjanak fel a fegyverek és a halál tervezésével. Az imavirasztás, amelyet Leó pápa húsvét vasárnapi Urbi et Orbi Róma városához és a világhoz intézett beszédében hirdetett meg, szombat este 6 órakor kezdődött a Szent Péter Bazilikában. Mindenkit, személyesen és otthonról is, szeretettel vártak a közös imára. Közel 10 000 hívő gyűlt össze a Bazilikában és a Szent Péter téren. A világ minden részéről csatlakoztak emberek a Szentatyához, hogy személyesen és otthonaikból is együtt imádkozzák a rózsafűzér dicsőséges titkait, különböző egyházatyák, köztük Hippói Szent Ágoston, Aranyszájú Szent János és Milánói Szent Ambrus elmélkedéseivel. A rózsafűzér imádság során a különböző kontinensekről érkező hívek gyertyákat gyújtottak az Assisi békelámpás lángjából, amely örökké ég Assisi Szent Ferenc sírjánál. 14. Leó pápa a rózsafűzért követően megosztotta gondolatait és imáját a békéért tartott imavirasztáson.
Cari fratelli e sorelle, la vostra preghiera è espressione di quella fede che, secondo la parola di Gesù, sposta le montagne.
Kedves testvéreim, kezdte elmélkedését. Imádságotok annak a hitnek a kifejeződése, amely Jézus szava szerint hegyeket mozgat meg. Köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és egybegyűltetek itt, Szent Péter sírjánál, és a világ számos egyéb helyén, hogy a békéért imádkozzatok. A háború megoszt, a remény egyesít. A hatalmaskodás eltipor, a szeretet felemel. A bálványimádás vakká tesz, az élő Isten megvilágosít. Elég egy piciny hit, egy morzsányi hit, kedveseim, hogy együtt, mint emberiség és emberséggel nézzünk szembe a történelem ezen drámai órájával. Az imádság nem menedék, hogy kibújjunk a felelősségünk alól, nem érzéstelenítő, hogy elkerüljük a megannyi igazságtalanság által kiváltott fájdalmat. A halálra adott leginkább ingyenes, legegyetemesebb és legfelforgatóbb válasz, olyan nép vagyunk, amely már most feltámad. Mindannyiunkban, minden emberi lényben ott a belső mester, aki a békére tanít, a találkozásra buzdít, az imádságra ösztönöz. Emeljük hát fel a tekintetünket. Keljünk fel a romok közül. Semmi sem tud bezárni minket egy előre megírt végzetbe, még ezen a világon sem, ahol úgy tűnik, soha nem elég a sír, hisz folyton újra keresztre feszítenek jogtalanul és kegyetlenül, hogy megsemmisítsék az életet. Szent II. János Pál a béke fáradhatatlan tanúja volt. Megrendültem, mondta az iraki krízis kapcsán 2003-ban, ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely megélte a II. Világháborút és túlélte azt. Az a kötelességem, hogy elmondjam minden fiatalnak, a nálam fiatalabbaknak, akik nem élték át ezt a tapasztalatot, soha többé háborút. Ahogyan 6. Pál az Egyesült Nemzeteknél tett első látogatásakor mondta, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Jól tudjuk, hogy nem lehet minden áron fenntartani a békét, de azt is tudjuk, milyen nagy a felelősség. Ma este elfogadom felhívását, amely olyannyira aktuális, hangsúlyozta beszédében Leó pápa. Az imádság cselekvésre tanít, emlékeztetett. A véges emberi lehetőségek Isten végtelen lehetőségeivel kapcsolódnak össze az imádságban. Gondolatok, szavak és tettek összetörik a rossz démoni láncát, és az Isten országának szolgálatába állnak. Ebben az országban nincs kard, sem drón, sem bosszú, sem a rossz banalizálása, sem igazságtalan haszon, csak is méltóság, megértés, megbocsátás. Itt van a körülöttünk mind előre láthatatlanabbá és agresszívabbá váló mindenhatóság delíriumának a gátja. Az emberi család egyensúlyait súlyosan aláásták.
Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita.
Még a Szent Istennek, az élet Istenének a nevét is belevonják a halál beszédeibe. Szerte foszlik az egyetlen mennyei atya fiainak és leányainak világa, mint egy éjjeli rémálomban a valóság ellenségekkel telik meg. Mindenhol fenyegetést veszünk észre, nem pedig a meghallgatásra és a találkozásra szóló meghívást, nyomatékosította a pápa. Testvéreim, aki imádkozik, az tudatában van a saját korlátjainak, nem öl és nem fenyeget halállal. Ezzel szemben a halál szolgálatába állt az, aki hátat fordított az élő Istennek, hogy néma bálvánnyá tegye önmagát és a saját hatalmát, akiért fel kell áldozni minden értéket, és aki elvárhatja, hogy az egész világ térdet hajtson előtte. Elég önmagunk és a pénz bálvány imádásából. Elég az erőfitoktatásából. Elég a háborúból, szögezte le Leó pápa. A valódi erő az élet szolgálatában mutatkozik meg. Szent 23. János evangéliumi egyszerűséggel írta, a béke előnyeit mindenki élvezi, tudni illik az egyes emberek, a családi közösségek, a népek, végül az egész emberiség. 12. Pius tömör szavait idézve hozzátette. A békével semmi sem veszett el, a háborúval minden elveszhet. Egyesítsük tehát sok millió, milliárd férfi és nő, idős és fiatal morális és lelki energiáit, akik ma hisznek a békében, akik ma a békét választják, akik gyógyítják a sebeket és helyreállítják a háború őrültsége által hátrahagyott károkat. Számos levelet kapok konfliktuszónában élő gyerekektől. Ezeket olvasva az ártatlanság igazságával értjük meg mindazon tettek rettenetét és embertelenségét, amelyekkel egyes felnőttek büszkén dicsekednek. Halljuk meg a gyermekek hangját, kérte 14. Leó. Kedves testvéreim! Kétségtelenül elidegeníthetetlen felelőssége van a nemzetek vezetőinek. Hozzájuk kiáltunk, álljatok meg, eljött a béke ideje. A párbeszéd és a mediáció asztalaihoz üljetek le, ne pedig olyan asztalokhoz, ahol az újrafegyverkezést tervezik, és jóvá hagyják a halált hozó tetteket. Ám nem kevésbé jelentős felelősségünk van nekünk, mindannyiunknak, a különböző országokban élő férfiaknak és nőknek is. Hatalmas sokaság vagyunk, amelynek nem csak szavakkal, de tettekkel is vissza kell utasítania a háborút. Arra kötelez az imádság, hogy térítsük meg mindazt, ami még mindig erőszakos a szívünkben és elménkben. Térjünk meg a béke országára, amely nap-nap után épül fel, a barátság és a találkozás kultúrája révén ragadva ki a talajt, a vita és a megadás alól. Kezdjünk újra hinni a szeretetben, a mértékletességben, a jó politikában, kérte Leó pápa. Alakuljunk és első személyben vonódjunk be, mindannyian saját hivatásunknak megfelelő módon.
Ognuno ha il suo posto nel mosaico della pace.
Mindenkinek megvan a maga helye a béke mozaikjában, állapította meg Leó pápa. A rózsafüzér, akár csak a többi ősi imaforma, a maga szabályos ismétlődésre épülő ritmusával egyesített minket. Így nyitunk teret a béke előtt, szó-szó után, gesztus-gesztus után, ahogyan a követ is csepp válja ki csepp után, ahogyan a szövő szövése is mozdulat után mozdulattal halad előre. Az élet hosszú idői, az Isten türelmének a jelei, figyelmeztetett Leó pápa. Szükségünk van arra, hogy ne engedjük elsodorni magunkat egy olyan világ felgyorsulása által, amely már nem is tudja, mit kerget. Így visszatérhetünk az élet ritmusának, a teremtés harmóniájának szolgálatához, sebeinek gyógyításához. Ahogyan Ferenc pápa tanította nekünk, szükségünk van a béke kézműveseire, akik találékonysággal és merészséggel készek elindítani a gyógyulás és a megújult találkozások folyamatait. Van tehát a békének építészete, amelyben a társadalom különböző intézményei vesznek részt, mindegyik a saját kompetenciájának megfelelően, de van kézművessége is, amely mindannyiunk feladata, hívta fel a figyelmet 14. Leó. Kedves testvéreim, folytatta elmélkedését, térjünk haza a szüntelen imádság elköteleződésével, nem belefáradva a szív mélységes megtérésével. Az egyház egy nagy nép, amely a kiengesztelődés és a béke szolgálatában áll, habozás nélkül halad előre még akkor is, amikor a háború logikájának visszautasítása akár még meg nem értést vagy megvetést válthat is ki vele szemben. A béke evangéliumát hirdeti, és arra tanít, hogy inkább Istennek engedelmeskedjünk, semmint embereknek. Különösen, amikor más emberi lények végtelen méltóságáról van szó, amelyet a nemzetközi jog folyamatos megsértése kockára tesz. A világon mindenhol arra vágynak, hogy minden közösség a béke otthona legyen, ahol a párbeszéd révén az emberek megtanulják megelőzni az ellenségeskedést, ahol igazságosan élnek és a megbocsátást gyakorolják. Ma különösen is szükséges megmutatni figyelmes és termékeny lelkipásztori kreativitás révén, hogy a béke nem utópia, hangsúlyozta Leó pápa. Testvéreim, minden nyelvből, népből és nemzetből, legyünk egyetlen család, amely sír, amely remél és amely felkel. Soha többé háborút, hazatérés nélküli vállalkozást, soha többé háborút, a gyász és az erőszak spirálját, kérte Leó pápa. Kedveseim, béke legyen mindannyiótokkal. Ez a feltámadott Krisztus békéje, a kereszten szeretetből hozott áldozat gyümölcse. Ezért hozzáfordulunk imádságunkkal.
Signore Gesù, tu hai vinto la morte senza armi né violenza. Hai dissolto il suo potere con la forza della pace.
Úr Jézus, te fegyverek és erőszak nélkül győzted le a halált, a béke erejével oszlattad szét hatalmát. Add meg nekünk a te békédet, ahogyan a bizonytalan asszonyoknak húsvét reggelén, ahogyan az elrejtőzött és rémült tanítványoknak. Küldd el lelkedet, az életadó leheletet, amely kiengesztel, amely testvéré teszi az ellenfeleket és ellenségeket. Ösztökélj minket, Mária, a te anyád bizalmára, aki megtört szívvel állt a kereszt alatt, szilárdan a hitben, hogy fel fogsz támadni.
La follia della guerra abbia termine e la terra sia curata e coltivata da chi ancora sa generare, sa custodire, sa amare la vita.
Érjen véget a háború őrültsége, s gyógyítsa, művelje meg a földet az, aki még mindig képes nemzeni, tisztelni és szeretni az életet. Hallgass meg minket, az élet ura! Zárta imáját 14. Leó pápa a szombat este tartott imavirrasztáson a békéért. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vénduna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te érzed-e? Szerető is kéne, friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, ölej meg igazán. Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jó trikkant az ég. Mit beszélsz, korai? Nem volt itt sose tél. Pattansd ki a szíved, elő a rügyekkel. A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél.
Elhangzott József Attila Tavasz van, gyönyörű című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemeltebb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfőző munkásanyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszített el, a következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek, 27-ben tért haza Budapestre. 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, a Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem, az 1936-ban megjelent Nagyon fej sem hozta meg a várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszerszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Imája.
Ó Jézusom, én nagyon nyomorult vagyok, én semmit sem tudok, de te mindent tudsz. Te vagy az én bölcsességem, az én szentségem. Te látod atyádat, te imádod őt, te neki kimondhatatlan dolgokat mondasz. Jézusom, amit te mondasz neki, azt akarom neki én is mondani. Mondd el azt én helyettem. Te látod atyádban mindazt, amit ő tőlem akar, amit ő nekem akar. Te látod benne azt, hogy beteg leszek-e vagy egészséges, vigasztalásom lesz-e vagy szenvedésem. Te látod, hogy hogyan és mikor kell nekem meghalnom. Te mindent elfogadsz számomra, és én mindezt akarom te veled, mert ez a te akaratod. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!